Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Megköszönjük neked, szerető mennyei édesatyánk, ezt az alkalmat. Megköszönjük, hogy megengedted, hogy együtt legyünk a te lábadnál. Te látod, hogy melyikünk mit hordoz, milyen terhet cipel, és olyan jó, hogy te felkínálod, hogy ezt most letegyük eléd. Felkínálod, hogy a terhünket oda tegyük, és úgy menjünk majd el, megkönnyebbülve, hogy észrevegyük, hogy te vagy, aki emelsz és hordozol bennünket. Köszönjük, hogy így lehetünk most is együtt. Beszélj a mi szívünkkel, a te lelked által. Amen. Isten ígéjét a Zsoltárok könyvéből olvasom, a 94. Zsoltárból, a 94. Zsoltár 12. versétől a 19. vers végéig. Boldog az az ember, akit megfenyítesz, Uram, és megtanítasz törvényedre, hogy megóvd a rossz napoktól, míg a bűnösöknek megássák a sírját. Nem taszítja el népét az Úr, nem hagyja el örökségét, mert diadalra jut még a jog, és azt követi minden tiszta szívű ember. Ki kell védelmemre a gonoszok ellen? Ki áll mellém a gonosztevőkkel szemben? Ha az Úr nem segített volna rajtam, én már a csend honában laknám. Mikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam, szereteted, Uram, támogatott engem. Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet. Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti a lelkemet, és én nem most fogok majd a végén egy záró áhítatot tartani, tehát a megszokottól egy kicsit most eltérünk, de kívánom, hogy ez a mondat, hogyha megtelik szívem aggodalommal, a te vigasztalásod felüdíti a lelkemet, ez legyen erő mindannyiunk számára, és úgy tudjunk ma itt lenni és hallgatni Isten szavát, hogy tényleg átéljük az ő vigasztalását és erősítését. Ezt kívánom mindenkinek. A program kiírásán lehetett olvasni azt az ígét, amelyet a mottójául jelöltünk meg ennek a csendes napnak. Mózes 5. könyvének a 8. részéből a 2. verset. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, hogy mi van a szívedben. Megtartod-e a parancsolatait, vagy sem? Hát, azt hiszem, hogy az elmúlt időszakban is próba alatt voltunk valamennyien, mint egy rostában, és még Isten megengedi, hogy legyünk is benne, hogy megnézze, hogy milyen a mi hitünk. Erről szeretnénk ma beszélni, és az volt a címe még a csendes napunknak, hogy Isten formáló műhelyében. Szeretnék felolvasni egy mesét, ami kapcsolódik ehhez a mai alkalomhoz. Lehet, hogy sokan ismerik, Vetés és aratásban jelent meg 2009-ben. A teás csésze. Egy házas pár elment vásárolni, hogy vegyenek valamit közelgő házassági évfordulójuk alkalmára. Mindketten szerették antik tárgyakat, kerámiákat, különösen is a teás csészéket. Az egyik kerámia üzletben megláttak egy szép csészét. A férj megkérdezte az eladót. Meg szabad néznem ezt a csészét? Még sosem láttam ennyire szépet. A boltos a kezébe adta, és miközben csodálta a mesteri alkotást, a csésze legnagyobb meglepetésére megszólalt. Nem érted, hogy lehetek ennyire szép? Tudod, nem voltam mindig teás csésze. Volt idő, amikor vörös voltam, és agyagnak neveztek. Mesterem kiásott, megdolgozott, összelapított, meggyúrt újra és újra, én pedig üvöltöttem a fájdalomtól. Hagyj békén, üvöltöttem, de ő csak mosolygott, és így szólt. Még nem. Aztán egy gyorsan forgó korongra helyezett, és én hirtelen csak forogtam körbe-körbe. Állíts meg, szédülök, kiabáltam. De a mester csak ingatta a fejét, és azt mondta, még nem. Aztán betett a kemencébe. Sosem éreztem olyan forróságot. Csodálkoztam, miért akar megégetni. Sikoltoztam, ki akartam jutni. De láthattam a mester arcát az üvegen át, és leolvashattam az ajkáról, ahogy a fejét rázza. Még nem. Végül az ajtó kinyílt, kitett a polcra, és hűlni kezdtem. Most már jobb, gondoltam. De aztán mindenütt befestett. A festék szaga rettenetes volt. Undorodtam tőle. Hagyd abba, kiáltottam. De ő csak ingatta a fejét. Még nem. Aztán hirtelen újra visszatett a kemencébe. Nem ugyanabba, mint először. Ez kétszer olyan forró volt. Úgy éreztem, hogy megfulladok. Könyörögtem, mindent megbántam, sikoltoztam és sírtam. Közben láttam, amint rázta a fejét, és ezt mondja. Még nem vehetlek ki. Tudtam, nincs több remény. Végem van. Kész voltam rá, hogy végleg feladjam, mire kinyílt az ajtó. A mester kivett, és újra a polcra tett. Egy órával később elém állított egy tükröt, és azt mondta, nézd meg magad! Amikor a tükörbe néztem, alig tudtam hinni a szememnek. Ez nem én vagyok, ez nem lehetek én, hitetlenkedtem. Ez gyönyörű, gyönyörű vagyok, kiáltottam. Szeretném, ha emlékeznél arra, mondta a mesterem, tudom, fájt, amikor gyúrtalak, gyömöszöltelek, de ha nem teszem, akkor kiszáradsz. Tudom, hogy szédültél, mikor a korongon forgattalak, de ha megállítom a korongot, szétmorzsolódsz. Tudom, hogy elviselhetetlenül forró volt a kemencében, és nem értettél, miért teszlek oda, de ha nem teszem, akkor megrepedsz. Tudom, hogy rettenetes volt a szag, amikor bevontalak mázzal, és befestettelek. De ha nem teszem, akkor sosem erősödsz meg, és nem lesz színes az életed. És ha nem teszlek újra vissza a másik kemencébe, nem élhettél volna sokáig. Nem lennél elég erős. Most már viszont befejeztelek. Olyan vagy, amilyennek elképzeltem akkor, amikor hozzáfogtam a munkához. Igen, így formálja Urunk a mi életünket is. Néhányan a kemencében vagyunk, üvöltve és sikoltozva, hogy engedj ki. Néhányan lehet, hogy éppen színesedünk, és ez kellemetlen, majd megőrjít. Néhányan körbe-körbe forgunk, és nem tudjuk, hogy hol vagyunk. Csak azt kérdezzük, hogy mi is történik velem. Minden olyan zavaros. De ő tudja, hogy mit tesz. Te csak bízz benne. Magunkra ismerhetünk, és az utolsó mondat, te csak bízz benne, mi is így tudjunk bízni benne. Énekeljünk egyet ismét, a 635. éneket keressük ki, bocsánat, 635. Mind a négy verszakot énekeljük el, 635. dicséret, mind a négy verszakát. Uram, tiéd vagyok én, magadnak alkottál.
Szeretettel köszöntök mindenkit, és felolvasnám még egyszer Mózes 5. könyvének a 8. fejezetéből a mai témaként kijelölt ige szakaszt. A 8. fejezetnek az első 10 verséből, és még egyszer fogom majd olvasni a 2. verset. Tartsátok meg és teljesítsétek mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok, hogy élhessetek, elszaporodhassatok, és bemenvén birtokba vehessétek azt a földet, amelyet esküvel ígért meg atyáitoknak az Úr. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben. Megtartod-e parancsolatait, vagy sem? Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáit sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Ruhád nem szakadt le rólad, lábad sem dagadt meg ez alatt a 40 év alatt. Megértheted ebből, hogy úgy fegyelmez téged Isten az Úr, ahogyan az ember fegyelmezi a fiát. Tartsd meg tehát Istenednek az Úrnak parancsolatait, az ő utain járj és őt féld. Mert jó földre visz be most téged Istened az Úr, folyóvizeknek és mélyből fakadó forrásoknak a földjére, amelyek a völgyben és a hegyen erednek. Búzát és árpát, szőlőt, fügét és gránátalmát termő földre, olajfáknak és méznek a földjére. Olyan földre, ahol nem kell szűkösen enned a kenyeret, és nem szűkölködöl semmiben sem. Olyan földre, amelynek a köveiben vas van, a hegyeiből pedig rezet bányázhatsz. Ehetsz jól lakásig, és áldani fogod Istenedet az Urat, azért a jó földért, amelyet neked adott. És még egyszer a második vers. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr, már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben. Megtartod-e parancsolatait, vagy sem? Amen. Csendesedjünk el egy percre. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket, és köszönjük, hogy itt vagy közöttünk a te drága lelked által, és azért könyörgünk, hogy vegyél el most mindent a szívünkből, ami elterelné a gondolatainkat te rólad, add, hogy valóban meg tudjunk ide érkezni lélekben is erre a csendes napra, és kérünk, hogy te nyitogasd előttünk a te igédnek a kincses tárát, tárházát. Kérünk, hogy szólíts meg bennünket egyen-egyenként, hiszen te tudod leginkább, hogy mire van szükségünk, és mi hisszük, hogy te azt készítetted, amire szükségünk van. Légy ezért áldott, és kérünk, hogy legyél itt velünk valóban, kézzel foghatóan. Dicsérünk téged mindezért. Amen. Kedves testvéreim, a mai világunkban azt gondolom, hogy az olyan szavak, mint az áldás, az örömök, a siker, a szenvedés nélküliség nagyon népszerűek, és éppen ezért, hogyha próbákról, kudarcokról, nehézségekről, vagy akár pusztán átvezető utakról beszélünk, vagy beszél valaki, akkor futkos a hátunkon a hideg, és még gyakran keresztényként is egyre inkább azt érezzük, hogy nem mindig erről beszéljünk már, nem kell erről ennyit beszélni. Nézzük az életnek a szép oldalát, a jó oldalát. És valóban áldásban járni sokkal felemelőbb, és a mai csillogó kirakat világunkban hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy Isten gondolatai egészen mások, mint a mieink. És igenis, Isten gondolataiban benne van az, hogy gyakran pusztákon vezessen bennünket, és éppen a pusztaságot tegye áldássá a számunkra. A zsidó nép történetének azon szakaszából olvastam fel az igét, amikor ez a nép ott áll a pusztai vándorlásnak a végén, Kánaán elfoglalása előtt, és Mózesen keresztül Isten arra szólítja fel őket, hogy emlékezzenek mindarra, amit megéltek a pusztában. Emlékezzenek arra, hogyan Isten vezette őket. És ezek a szavak számtalan kérdést indíthatnak el bennünk, és én arra hívlak benneteket most ezen a délelőttön, hogy a Szentlélek vezetése által keressük meg a válaszokat ezekre a kérdésekre. Az első kérdés, ami nekem eszembe jutott, hogy mi is a puszta valójában? A zsidó nép számára mindenképpen az a hely volt, ahol 40 évig vándoroltak, és volt idő, amikor csak körbe-körbe mentek, és valójában nem haladtak előre. A puszta az a hely volt a számukra, ahol számtalan csodát tapasztaltak meg, és megélték, kézzel fogható volt számukra Istennek a vezetése, és mégis gyakran háborogtak, mert próbák érték őket. A puszta az a hely volt a zsidó nép számára, ahol úgy ismerhették meg Istent, ahogyan Kánaánban sohasem lettek volna képesek megismerni őt. És a puszta az a hely volt, ami kihagyhatatlan volt a számukra ahhoz, hogy majd birtokba vehessék az ígéret földjét. És lelki értelemben mi is haladunk át pusztákon az életünk során, és mindenkinek mást jelent a puszta, más jelenti a pusztát. És egyedül a mi mennyei atyánk az, aki tudja és pontosan ismeri azt a számunkra megfelelő helyet, ami a mi pusztánká lehet. És ő azt is tudja pontosan, hogy mi vár ott ránk a pusztában, és hogy meddig tart az ott tartózkodásunknak az ideje. És ő azt is tudja, hogy milyen csodákat készít el számunkra a pusztában. Mit jelent a próba? Ez lehet a második kérdés. Ha nagyon szemléletesen szeretnénk megfogalmazni, akkor a próba az egy olyan lakmuszpapír, amelyet Isten belemárt a szívünkbe, és hogyha belemártja, akkor kiderül, hogy mi is van valójában a szívben, hogy mi rejtezik a szívünkben. Lehet egy nehézség ez a próba, lehet egy tragédia, egy nem várt esemény, ami olykor csak kicsit, de van, amikor alapjaiban rengeti meg az életünket. És mégis a próba Istennek egy világos és félreérthetetlen jelzése a kegyelemre. Egy olyan dolog, amelyért végül mi mindörökké áldani fogjuk a mi Urunkat, a mi Istenünket. És amikor próbába kerülünk, amikor próbához ér az életünk, akkor vannak alapvető érzések, amiket mindannyian érzünk, amelyek mindannyiunknak a szívét átjárják ilyenkor. Az egyik ilyen érzés, vagy inkább kérdés, hogy azt kérdezgetjük, hogy miért engedted ezt meg, Uram? Gyakran azt halljuk, hogy ez nem jó kérdés, és hogy ilyet Istentől nem lehet kérdezni. Mert sokkal inkább annak kellene megfogalmazódni a szívünkben, hogy Uram, mi a célod ezzel, vagy mi célból engedted ezt meg az életembe. De én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy eljussunk a mi célbólhoz, ahhoz keresztül kell mennünk a miért kérdéseken is. És azt gondolom, hogy a mi mennyei atyánkkal való bensőséges kapcsolatba igenis belefér az, hogy őszintén feltárjuk az érzéseinket, még az ilyen kérdéseinket is, hogy miért engeded ezt, Uram. Az Istennel való bensőséges kapcsolatunkba belefér az, hogy őszintén elmondjuk Istennek, hogy Uram, ez nekem most fáj, és én nem erre számítottam. És nem értem, hogy te ezt hogyan engedhetted meg az én életembe. És azt sem értem, hogy miért pont én, és miért pont velem történik ez. Arra biztatlak benneteket, hogy a próbák idején ne féljetek kijönteni a szíveteket imádságban Isten előtt. Mert lehet az emberek előtt megjátszani magunkat, és erősen keresztül menni a próbákon, vagy erősnek tűnve keresztül menni a próbákon. De Isten úgy is tudja, hogy mivel van telve a szívünk. És valóban van olyan, hogy valaki már hitben nagykorú, úgymond eljut a hitben való felnőttség idejébe, és a nehézség idején már tud úgy gondolkodni, hogy Uram, mit akarsz ebből kihozni? Mit akarsz ezáltal kiformálni az életembe? De értsük meg, hogy ez egy érési folyamat, és nem rögtön válunk ilyen felnőttekké. És Isten pontosan látja a szívünket, és azt is tudja, hogy egy folyamatban vagyunk, amikor a miértől eljutunk a mi célbólhoz. Emlékezzünk csak Illésre és Jóbra. Nekik sem volt rögtön az a kérdésük, hogy mi célból. És tulajdonképpen Izraelnek is ez volt a kérdése az életüknek ebben a szakaszában, Azt kérdezik, hogy miért kellett a puszta, miért volt szükség a pusztára. És hányszor környékez meg bennünket is olyan gondolat, hogy amikor benne vagyunk a próbában, hogy most már nem bírom erővel, vagy belefáradtam, vagy már elfásultam, már bízni sem tudok, hinni sem tudok, nem vagyok alkalmas arra, hogy tovább menjek, és mégis tovább megyek, és kapok erőt, és mégis amikor úgy érzem, hogy már nem vagyok képes tükörbe nézni sem, Istentől mégis megkapom a feloldozást és a bocsánatot. A másik ilyen alapvető érzés a próbák idején, amikor azt érezzük, hogy ennek nem lesz vége soha, hogy Isten elfeledkezett rólam, és mások is elfeledkeztek rólam. És hadd mondjam nektek azt, hogy nincs olyan, hogy Isten elfeledkezne rólad. Aki Krisztusban van, az soha, de soha nem kerülhet az Isten háta mögé. Az Ézsaiás 49-ben azt olvassuk, hogy ha mások megfeledkeznének is rólad, én nem feledkezem meg rólad. A tenyerembe metszettelek, szüntelen előttem vannak a falaid. A férjemnek van egy szokása, hogy amikor napközben rohangál ide-oda, akkor mindig, ami fontos, azt felírja a tenyerébe, amit nem akar elfelejteni, mert az mindig kéznél van, és mindig előtt rá tud nézni, hogyha a napközben el is felejtene valamit, és akkor eszébe jut, hogy mi az a fontos, amit meg kellene tennie. És mi ugyanígy vagyunk Isten előtt, mi ott vagyunk az Isten tenyerébe, nem tud megfeledkezni rólunk. A harmadik érzés, ami a próba idején a hatalmába keríthet bennünket, az az, hogy meginog a bizalmunk az atyában, hogy meginog a bizalmunk, ami mennyei édesatyánkban. És hadd mondjam el, hogy az ellenségnek, a sátánnak ez a legfőbb célja, hogy téged megingasson az Istenbe vetett bizalmadban. És jönnek a kérdések, hogy ilyen a te szerető Istened? Nézd meg, mit tett veled, mit engedett meg neked. És ezek nagyon nehéz időszakok az életünkbe. De tudnunk kell azt, hogy éppen a bizalmunknak kell a legszilárdabban állni ilyenkor, ami mennyei atyánkban, hogy ő nem enged meg semmi olyat, amit ne tudnánk elhordozni, amiről ő pontosan nem tudja, hogy mi azt elbírnánk viselni. Szeretnék egy saját történetet elmondani, ami lehet, hogy bagatelnek tűnik, de engem nagyon mélyen érintett. Aki ismer engem, az tudja, hogy nagyon félek a csúszómászoktól, inkább a csúszóktól, mint a mászóktól. És Diós Jenőn, ahol 15 évet szolgáltunk, ott a Börzsöny miatt rengeteg sikló van, és mindenféle kígyófajták, és ezek az állatok a parókia udvart sem kerülték el. És amikor oda költöztünk, akkor a bácsik mondták, hogy hát itt vannak siklók, és én gondoltam magamban, hogy hát Isten engem annyira szeret, hogy biztos, hogy nem engedi, hogy ez megtörténjen velem, hogy én egy siklót lássak. És így telt el 14 év, hogy messziről láttam, vagy érzékeltem, hogy ott van valami ilyen fajta állat. És tavaly nyáron viszont azt kellett átélnem, hogy a gyülekezeti teremnek az ajtaját, ahogy kinyitottam, az ajtóból a fejemre pottyant egy ilyen sikló. És ez valóban ilyen megmosolyogni való történet, és hát én először rosszul lettem, és sokkos állapotba kerültem egyébként, de úgy éreztem, hogy feldolgoztam ezt a történetet, hogy nem ez volt a legrosszabb, ami mélyen érintett, hanem ez a gondolat férkőzött be a fejembe, hogy ezt Isten hogyan engedhette meg, és hogyha én az ilyen apró dolgokban nem bízhatok benne, hogy mondjuk egy siklót pont nem az én utamba enged, akkor hogy bízzam rá a többi dolgát az életemnek? És ez egy olyan mélységbe vitt, amit nagyon nehéz volt feldolgozni, mert korábban úgy éreztem, hogy az én bizalmam megrendíthetetlen Istenben, és nem ingok meg. És nagyon sokat prédikáltam arról, hogy Isten a csodák embere, vagy csodák Istene, és sokakat bátorítottam arra, hogy amikor próbában vannak, akkor Istenre nézzenek, De ez az apró esemény, ez teljesen felborította. És nagyon hosszú idő telt el, több mint egy fél év, amíg ez így helyreállt bennem, hogy Istenben ennek ellenére meg lehet bízni, és hogy bármi esik a nyakamba és a fejemre, és bármi történik velem, az én Istenem ugyanaz az Isten, és az én Istenem ugyanaz a mennyei Atya, aki Jézus Krisztusban bemutatkozott nekem. A harmadik kérdés, ami felmerülhet bennünk ennek a történetnek a kapcsán, ami felmerült a zsidó népben is, hogy miért vannak ezek a próbák, és mi célja van ezeknek a próbáknak. Emberileg valóban úgy gondolkodunk, hogy jó lenne próbák nélkül élni. Isten azonban pontosan tudja azt, hogy hova vezetne az, hogyha nekünk mindig minden olyan könnyű lenne, és szép lenne, és magasztos lenne, és azért enged meg próbákat az életünkben, mert tudja, hogy ennek van haszna az életünkre nézve. Először is azért enged meg Isten próbákat az életünkbe, hogy megtudja, hogy megismerje, hogy mi van a szívünkbe. Isten egyszerűen le akar leplezni bennünket, mert sokszor csak ilyen vallásos érzelmekkel és szokásokkal megszelidített hitetlenséggel vagyunk telve. De ha összetörik a cserépedény, akkor derül ki valójában, és akkor lesz látható mások számára is, hogy mi van abban az edényben. És olyan sokszor másokat csak bíztatunk könnyen, amikor próbában vannak, de amikor rólunk van szó, akkor egészen más szelek fújnak. És mi hajlamosak vagyunk sokszor álarcokban élni az életünket, de az igazi arcunk az mindig a válság közepette, a próba közepette ismerszik meg. Erősnek, hívőnek, álhatatosnak, hosszú tűrőnek, és minden körülmények között hálásnak akarunk látszani. De Isten nem csak azt akarja, hogy látszódjunk valamilyennek, hanem azt akarja, hogy létezzünk és éljünk ő benne és ő általa. És Isten azért engedi meg a próbákat, mert meg akarja ismerni a mi szívünket. Nem mintha nem tudná, hogy milyen, hiszen sokkal inkább ismer bennünket, mint akárki más ezen a világon, vagy ahogyan mi ismerjük saját magunkat. Sokkal inkább azért teszi ezt Isten, hogy önmagunk előtt is lelepleződjünk, hogy mi mindennel van telve a szívünk. És hadd mondjam el, hogy a megismerni ige, ami itt ebben az ige szakaszban is szerepel, az eredeti héber szövegben úgy hangzik, hogy jáda, és ez ugyanabból a gyökből származik, ami a héber, mint ami a kész szót jelenti a héberben. És éppen ezért a zsidó gondolkodásban a megismerni, a megtudni, az azt is jelenti, hogy egy karnyújtásnyi távolságon belülre engedni valakit. Egy karnyújtásnyi távolságon belülre engedni a másikat. És amikor Isten azt mondja neked, hogy meg akarja ismerni a szívedet, akkor azt mondja, hogy egy karnyújtáson belülre engedlek, vagyis olyan közel magamhoz, hogyha kell, akkor felemelhesselek, hogyha kell, akkor a válladra tehessem a kezem, hogyha kell, akkor átölelhesselek és megsimogathassalak, és ha kell, akkor letörölhessem a könnyeket az arcodról. Isten ezért akar megismerni, ezért akarja megismerni a mi szívünket. Aztán az is a célja a próbákkal, hogy mi végre érezzük a rászorultságunkat, azt, hogy szükségünk van Istenre, mert ezt nagyon hajlamosak vagyunk elfelejteni, amikor jól mennek a dolgaink, de amikor próbában vagyunk, akkor Isten kicsivé tesz bennünket, és megláthatja velünk azt, hogy ő milyen nagy. Aztán az is a célja a próbákkal, hogy végre kiábrándulj önmagadból. Kiábrándulj az önhitségedből, az önimádatodból, és megtanulj hozzá kiáltani, és egyedül őt imádni. Aztán, amikor próbákban vagyunk, akkor az is kiderül, hogy kiben bízol valójában. Nem az, hogy kiről beszélsz, és kit nevezel meg a száddal a te bizalmat tárgyának, hanem kiben is bízol valójában, és kiben van a te reménységed, hogy keresed-e az emberi megoldásokat, az emberi kapaszkodókat, vagy pedig tényleg rámered magad bízni az élő Istenre. Ezzel kapcsolatban is szeretnék egy történetet elmondani a saját életemből. A 4 gyermekünk van, és amikor a legnagyobb készült a középiskolai felvételire, akkor én nagyon izgultam, hiszen ő volt az első, meg hát ez amúgy is egy ilyen nagy próbatétel a gyerekeknek az életében. És a mi fiunk nagyon lelkiismeretesen készült, és kinézett magának egy nagyon jó egyházi iskolát, és minden vágya az volt, hogy őt oda felvegyék. És nagyon sokat imádkoztunk, és emberileg is tényleg megtett ő is mindent, amit lehetett. És úgy alakult, hogy a matek felvételit épp annyira rontotta el, hogy már nem került be ebbe a középiskolába. És neki akkor ilyen nyiladozó, bomladozó hite volt, és nagyon rossz volt látni az ő összetörését, az ő megtörtségét, hogy elveszíti a bizalmát Isten felé, mert azt gondolta, hogy Isten egy imádság meghallgató Isten. És amikor megkaptuk az értesítést, hogy nem vették fel ebbe az áhított iskolába, akkor én nagyon összetörtem a nagyfiunkkal együtt, és jöttek az okos megoldások és az okos tanácsok, hogy hát legyen már egy kis eszünk, nem igaz, hogy református lelkészként ezt nem lehet elintézni, és biztos vannak kapcsolatok, és meg kellene őket keresni, és sokan jártak a gyülekezetből ebbe az iskolába, és ők is ajánlgatták, hogy majd beszélnek az igazgatóhelyettessel, és nem tudom kivel, és elzárkoztunk ezelől a férjemmel együtt, és volt időszak, amikor én ebben meginoktam, és arra gondoltam, hogy hát tényleg most miért ne lehetne emberi segítséget kérni, és egy kicsit okoskodni. És a férjem mondta, hogy nem, hogy állítsam le magam, és ha Isten így látta jónak, akkor ez így lesz jó. És hogy higgyük el, hogy Isten a legjobbat készítette ennek a gyereknek. És nem tettünk semmit. És eljött a ballagásának a napja, és az ifiből is mindenkit felvettek oda, ahova szeretett volna menni, csak őt nem egyedül. Tehát egy nagyon nehéz időszakban voltunk, de eljött a ballagásának a napja, és telefonáltak a hőnáhított iskolából, hogy néhányan visszamondták itt a jelentkezést, és hogy ő a következő a listán, és hogyha szeretne menni, akkor elmehet. És valójában Isten csak próbára tett bennünket, hogy rábízzuk magunkat teljesen, vagy pedig nyúlkálunk az emberi kapaszkodók, az emberi megoldások után. És azt gondolom, hogy a szenvedésnek jellemformáló ereje van, és mindig edzetté és teherbíróvá tesz bennünket. Azt mondja Péter apostol, hogy a ti hitetek is értékesebb a tűzben izított aranynál, és csak így lehet a hitünk hiteles és kipróbált, hogyha néha próbákon megyünk keresztül. És az is a célja a próbáknak, hogy van miről bizonyságot tenni, és van mivel bátorítani másokat. És ami talán az egyik legfontosabb, hogy a próbák megtanítanak bennünket arra a nagyon fontos mondatra, hogy igen, Atyám, legyen meg a te akaratod. A második világháború idején élt egy idősödő zsidó származású hölgy, akit Róza néninek hívtak, és akinek sikerült megkeresztelkednie még jóval a zsidó deportálások előtt, megmenekülve így a közelgő fenyegetettségtől. Azonban ez az asszony nem csak papíron lett keresztjén, hanem szív szerint is megismerte Jézus Krisztusban az ő megváltóját, úgymond egy messiás hívő zsidó asszony lett belőle, és amikor valóban eljött a zsidó származásúaknak az elhurcolása, akkor napokig járkált fels alá a budapesti lakásában. És a gyülekezeti tagok, akikkel egy közösségbe járt, a szomszédoktól megtudták, hogy Róza néni egy nappal látéve járkál fels alá, És megkérdezték tőle, hogy miért csinálja ezt, mi az, ami ilyen nyugtalanná teszi őt. És akkor ő azt felelte, hogy azon tűnődtem és azon imádkoztam, hogy mi lesz az én zsidó népemmel ott a táborokban, a nagy nyomorúságban. Ki fog nekik beszélni a reménységről és a megváltóról. És azért nem aludtam egy szemhunyást sem, mert eddig azt tanultam meg, hogy Jézus Krisztusban nekem van mennyei atyám. Most pedig azt kell megtanulnom, hogy igen, atyám. Isten erre használja a próbákat. És hadd mondjam el, hogy a próbák azok az első szeretetnek a tüzét is felgyújtják, felerősítik. Ami, ha őszintén magunkban nézünk, akkor azt látjuk, hogy olykor csak pislákol bennünk. Istennek tehát van célja a próbáinkkal. És azt is feltehetjük kérdésként ezzel a történettel kapcsolatban, hogy miért tartja Isten Mózesen keresztül olyan fontosnak az emlékezést. Hát azért, kedves testvéreim, mert az emlékezés az hálássá tesz a múltért, amit megéltünk, amin már végigmentünk, amiben megtapasztaltuk Istennek a kegyelmét és a szeretetét. És az emlékezés éppen ezáltal megerősít bennünket a jelen megpróbáltatásai között, és reményteljessé tesz a jövőt illetően, mert Isten nem változik. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És mire kell nekünk emlékezni? Hát arra, hogy Isten hordozott bennünket eddig is, és ő hordoz a pusztán át most is. Arra kell emlékeznünk, hogy minden az ő tudtával történt, és ő vezetett a pusztán át. Ez nekem nagyon kihangsúlyozódott ebben az ige szakaszban, hogy Isten vezette ezt a népet, és Isten nem téved. Arra kell emlékeznünk, amit az első korintusi levélnek a 10. fejezetében olvasunk, hogy Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Jézus Krisztus, aki előttünk jár mindenkor, már megjárta a pusztát, és pontosan tudja, hogy te mit élsz át akkor, amikor pusztában vagy. És ő, aki a Golgotai kereszten mindent odaadott érted, mindenkor közben jár, akkor is, amikor te a pusztán mész keresztül, és kimondhatatlan fohászkodásokkal esedezik érted. Kedves testvéreim, nem tudom, hogy ki hogyan van most itt, lehet, hogy éppen egy próbában vagy, egy próba közepén vagy, arra bátorítalak, hogy nézz fel Jézusra, és kapaszkodj belé, mert nincs más lehetőség, és nincs más megoldás, és számára nincsen lehetetlen. És kérj meg testvéreket, hogy imádkozzanak veled, és imádkozzanak érted, amikor elgyengülsz. Nem kell erősnek látszanod, amikor gyenge vagy. Lehet gyengének lenni. Éppen azért adattunk egymásnak, hogy hordozzuk egymást a gyengeségekben. Lehet, hogy éppen túl vagy most egy nehéz időszakon, és most jöttél ki a pusztából, és tele vagy a csodáknak az élményével, akkor arra bátorítalak, hogy oszd meg ezt másokkal, pont azokkal, akik éppen a közepében vannak ennek. És lehet, hogy most éppen nem vagy pusztában, hanem kies, gyönyörű tájakon vezet az utad, akkor pedig adj hálát, és a hálaadásod az legyen egyre bőségesebb. Ragaszkodj a te uradhoz az áldások idején is, és erősödj azért, hogy legyen majd muníciód, amikor esetleg megint a pusztába érsz. A lényeg, hogy maradj hűséges, és ragaszkodj a te uradhoz, és mondj áment az ő akaratára, áment arra, amiben éppen vagy. Ma reggel került a szemem elé egy kis magyarázata ennek az ámen szónak, amit én eddig még soha nem olvastam. Az ámen azt jelenti, A, áldom az Urat, M, megteszem akaratát, E, egyetértek tervével, N, nem hagyom el őt soha. így mondjunk áment az imádságainkra, és Isten segítsen bennünket abban, hogy tudjunk áment mondani a pusztáinkra is. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, szeretnénk megvallani előtted, hogy sokszor lázadozik a szívünk, és sokszor valóban csak a mi érteket kérdezgetjük, amikor pusztán át vezet az utunk. De köszönjük, hogy te nem erre nézel. Köszönjük, hogy előtted nem kell eltitkolnia az érzéseinket, a kérdéseinket, a fájdalmainkat. És köszönjük neked a pusztákat is, amerre olykor-olykor elviszel. És köszönjük, hogy minden puszta te általad készített hely a számunkra, azért, hogy formálódjunk, hogy erősödjünk, hogy épüljünk, azért, hogy alkalmassá tegyél bennünket valamire, hogy ne csak egy látszat életet éljünk, egy látszat kereszténységben gondolkodjunk, hanem valóban életünk legyen te benned és te általad. Kérünk, hogy erre segíts el bennünket, és köszönjük, hogy minden pusztának te szabod meg a helyét, az idejét, a mélységét. Köszönjük, hogy így bízhatjuk rád magunkat. És köszönjük, Urunk, hogyha megtapasztalhattuk a te csodáidat a pusztaságban, légy ezekért áldott. És taníts bennünket emlékezni, hogy valóban az emlékezés azt erősítse bennünk, hogy te nem változol meg, te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. És nyugodtan elengedhetjük az emberi fogóckodókat, kapaszkodókat, az emberi okoskodásoktól megszabadulhatunk, és rád bízhatjuk magunkat teljesen. Kérünk, hogy ebbe segíts el, erre segíts el valamennyiünket, azokat, akik épp pusztaságban vannak, próbák terhe alatt roskadoznak, azokat, akik épp kijöttek egy próbából, és azokat is, akiknek most csak hálaadásra van okuk. Kérünk, hogy így hallgass meg minket az Úr Jézus nevéért. Amen.
Nagyon szépen köszönjük, Éva, a szolgálatot, és énekeljünk akkor, emlékezzünk vissza az útra, hiszen elhangzott a mondat, hogy fontos emlékezni. A 665. éneket keressük ki, és azt énekeljük el. 665. Emlékezz vissza az útra, és megtartódat áld.